Sanokblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal.
Sziasztok, kedves hallgatók, nézők! Elkezdünk egy újabb adást Petrával. Szia Petra, hogy vagy?
Szia Bálint, jól vagyok.
Ezt rájöttem, hogy én viszonylag ritkán kérdezem meg. Te mindig megkérdezed, hogy én hogy vagyok.
Én kedves ember vagyok. Tényleg meg csak az érdekel, hogy menjünk már előre. De hogy is? Nem, én köszönöm szépen, jól vagyok. Hogy vagy, Bálint?
Nagyon élvezem ezt a 10 fokos nyár elejé időszakot. Tiltakozom.
De Münchenben volt a legrosszabb idő, hogyha a tenisztornákat nézzük.
Jézusom, hát ott hosszú gatyába kellett volna lennie mindenkinek.
Tehát ilyen hajnali -2, akkor mondjuk nem teniszeztek annyira, de hogy fagy volt Münchenben komolyan, és hát ja, igen, nem volt egyszerű az a hét.
Erről lesz szó, mert hogy ugye Münchenről mindenképpen beszélünk, de hát történt itt egyéb dolog is. Például Fucsovics Marci tornát nyert, wow! Marci, végre, gratulálunk! 6 év után nyert Fucsovics Marci tornát, úgyhogy a bukaresti 250-es tornát fogjuk először megbeszélni. Aztán visszatért Nadal, láttuk megint salakon a salakkirályt, aztán beszélünk Münchenről is, illetve még előtte arról, hogy Barcelonában kinyert.
Igen, ezekről beszélünk. De mi? Ez az első olyan salakblog podcast, mármint a 2.0-as verzióban, amikor magyar tornagyőzelemről beszélhetünk, nem?
Hát,
mármint, hogy ATP, igen, így értem, így gondolom.
Igen.
Ez az első. Hát ez akkor egy...
Kezdhetjük volna hamarabb is? Azt mondod?
Nem késő, most sem, de reméljük, hogy lesz azért még pár ilyen majd. Mert hogy ez azért biztos, hogy nagyon komoly önbizalom növelő hét lehetett Marcinak?
Hát az biztos, mert hogy ugye Bukarestben tornát tudott nyerni Marci, és ez óriási. Mert
óriási.
Azért mindjárt megnézem, hogy pontosan hogy volt az ő útja a döntőig, de mert hogy lehetnek olyan hangok ott, hogy ez egy 250-es torna Bukarestben, de könyörgöm, hát most már egy 250-es tornát is meg kell nyerni, tehát nem adják oda.
Ja, nem, hát és erről azért Marci beszélhetne elég sokat, hogy ezt azért nem az ölébe hullott ez a torna győzelem,
hát
finoman szólva sem. Nem csak az ellenfelek miatt, nem csak a nehéz meccsek miatt, hanem azért is, mert mondjuk a körülmények is nagyon nehézé tették. Azért arra gondolnunk kell, hogy áprilisban rendezni egy szabadtéri 250-es tornát, az nem kis feladat senkinek. Ezres torna is nyilván, csak ott esetleg megvan a kapacitás arra, hogy kicsit jobb körülmények között rendezik időjárás szempontjából. Rómában és Madridban talán több esély van a napsütésre, mint mondjuk Közép-Kelet-Európában, vagy egy picit északabbra. Tehát ez egy nagyon nagy feladat a szervezőknek is, és biztos vagyok benne, hogy ez rettentő sok munka, hogy aztán utána arról beszéljünk, hogy ma megint esőszünet, meg minden, ez nagyon-nagyon nehéz lehet, és a játékosoknak is nagyon nehéz, és erről Marci is beszélhetne, hiszen azért itt voltak csúszások ezen a héten, voltak nehéz ellenfelek, voltak nehéz meccsek, nagyon kemény. És nagyon kemény, hogy valaki ezt egy héten keresztül végig nagyon jól tudja kezelni, és itt szerintem most erről volt szó.
Hogy mondjuk a Monaco is lesz, amit Vassero?
Én csak arra emlékszem, hogy 6-0 volt a tiebreakben.
Hát ez az. Szóval Vassero ellen 6-0-val kezdett, 0-6-tal a tiebreakben még az első meccsén Marci, és meg tudta nyerni a tiebreaket 10-8-ra, és aztán befejezte ugye két szedben, tehát az már egy nagyon komoly kezdés volt. Aztán Griegspoort megverte, ami egy komoly skalp azért, hiába ugye Griegspoornak talán a kemény pálya az, ami jobban fekszik, de azért Griegspoor egy top 30-as teniszező, azt ne felejtsük el. Aztán jött egy Muté elleni melodráma, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt leírni, Tabilo, aki mondjuk oké, hogy elfáradt előtt egy picit jobban, de hát az elődöntőkre már azért mindenki fáradt, szóval ez nem kifogás. És aztán jött megint egy salakos specialista Navone személyében, szóval úgy tűnhet, hogyha a neveket megnézzük, hogy ez egy nem biztos, hogy ez a legerősebb torna volt a héten, viszont eléggé trükkös ellenfelek várták Marcit, és azért ez azért sok mindent elmond, hogy Marci több meccsen esélyes volt, mint esélytelen, és ez egy picit nekem elindított egy olyan gondolat menetet a fejemben, hogy Marcinál azt szoktuk meg, vagy azt láttuk szerintem sokszor, hogy ez ilyen nagyon nagy meccsekre fel tudja magát húzni nagyon, és oda tudja tenni magát. Ugye Dimitrov ellen is nagyon jó volt például, amíg nem volt problémája az Ausztrál Open-en, meg ugye láttuk korábban Federer, Wawrinka, tehát nagyon sok nagy meccsen tudott jól játszani, és amikor ő volt az esélyes, azt nem mindig tudta eredményre váltani. És most, amikor esélyes volt, akkor nyert. És ez nagy dolog szerintem, mert elvárni valakitől, hogy nyerjen, a top 100-ban már, ahogy beszéltük, nincs nagy különbség, vagy a top 200-ban sem talán játékban. És az, hogy mentálisan elbírd az, hogy te vagy az esélyes, azért az megterhelő lehet. Mert tényleg ott van, hogy nekem most ezt meg kell nyerni, és magadra teszel egy olyan nyomást, amit el is kell viselni, el kell bírni. Ugye ezt magasabb szinteken a világelsőségnél szoktuk mondani, meg a Grand Slam győzelmeknél, hogy el kell bírni, Alcaraznál volt szó ugye fiatalon erről nagyon, hogy el kell viselni azt, hogy ő az esélyes, őt akarják legyőzni. Nem ő az, aki le akarja győzni a nagyobb nevet vagy riválist. És ez Marcinál most ez tök jól összejött.
Abszolút így van, teljesen egyetértek, és szerintem ez egy nagyon fontos mérföldkő mindenkinek a pályafutásában. Akár világelsőségről, vagy Grand Slam győzelemről, akár arról beszélünk, hogy te mondjuk egy ilyen top 50-es, top 30-as környéki teniszező vagy, már 30 fölött, és eljutsz egyszer csak odáig, hogy az ilyen meccseket meg tudod nyerni. És ez szerintem egy iszonyatosan nagy mérföldkő, még ha nem is egy látványos dolog, mert csak egy 250-es tornát nyertél vele, de megvertél olyanokat, akik simán megverhettek volna téged ezen a borításon, csak is azért, mert mondjuk kicsit nehezebbek voltak a körülmények, vagy nem mindig úgy alakult minden egyes időjárás, minden nap az időjárás szempontjából, ahogy szeretted volna. Ezek az emberek, akiket most felsoroltál, ezek mind megverhették volna Marcit, mert tudnak úgy játszani, tudnak jól játszani. Mondhatjuk azt, hogy Mariano Navone, igen, 2 hónappal ezelőtt hallottunk róla, de volt idén már ATP döntője, több, mint
top
Marcinak.
Top 50 körül van, top 50 ben van, azt hiszem.
A salakon szerintem ezen a ranglistán még előrébb áll, hogyha csak a salakos eredményeket nézzük. Corentin Moutier-ről is sokat hallottunk, akit tényleg juniorok között az egyik legnagyobb tehetségnek tartották. Tabilo egy nagyon jó salakos játékos. Ha most megnézed mondjuk...
És tornát is nyert idén.
Igen, tehát hogy itt ezek talán csak naív, vagy külső, vagy laikus szemmel kis nevek. Valójában ezek nagyon nehéz ellenfelek voltak. Igen. És ezeket a meccseket tudta nagyon jól menedzselve ezt az egész problémakört, amit most felvetettél, megnyerni Marci, és ez szerintem nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. 6 év után, amit te mondtál, most én arra tudnék rákapcsolni azzal az érzéssel, ami egész héten bennem volt Marcival kapcsolatban, hogy most először éreztem rajta, hogy ő egy rutinos játékos már. Aha. És hogy a rutinját tudta használni ezek ellen a játékosok ellen nehéz helyzetben. Amikor nem volt nehéz helyzetben, mert jól játszott és vezetett, akkor nem is kellett a rutinját használni, akkor egész egyszerűen szerintem ő kiemelkedett ebből a bukaresti mezőnyből. Ha most csak a játékának azokat a részeit vágjuk egymás mellé, ahol jól játszott, vezetett 4-1-re, vezetett 4-0-ra, stb. Abból, ha összevágunk egy összefoglalót, akkor szerintem Marci brutálisan kiemelkedett a bukaresti mezőnyből. Megkockáztatom, hogy az a tenisz Barcelonában is nagyon sokáig vitte volna egy 500-as tornán, papíron erősebb mezőnyben, szerintem. Voltak a hullámzásnak ugye mélypontja is, ott meg viszont előjött belőle a rutin. És most életemben először éreztem azt, hogy Marci bizonyos helyzeteket nagyon rutinosan kezelt. És ez a kettő szerintem összefügg, amit te mondtál, meg most, amit én éreztem rajta, hogy most jutott el odáig, hogy ezeket a meccseket meg tudja nyerni. Akkor is, amikor jól játszik, meg akkor is, amikor rosszul játszik.
Nekem olyan érzésem volt, ha így az érzéseket előszedjük, hogy voltak, tehát általában, hát mondjuk Muté ellen az nem jó példa, amikor 4-1-re vezetett mindegyik szedben, és visszajött Muté, de hogy ott is bennem volt már az, ami fölépült így a tornán, hogy azáltal, hogy Marci megugrotta mondjuk a Vasaró elleni első tiebreaket, hogy onnantól kezdve nem éreztem azt, hogy féltem. Tehát Marcinál sokszor van az, hogyha visszajön az ellenfél, akkor nem tud jól reagálni picit az az érzésem, és a lendületét tovább tudja vinni az ellenfél, de most nem volt bennem egyszer sem az, hanem azt éreztem, hogy a Marci ezt meg fogja oldani.
Még a legnehezebb helyzetekben is. Ugye igen, én is azt mondom, hogy talán ő maga is, és ez is a rutinnak egy része, vagy a rutinosságnak már egy része, hogy te már olyan régen vagy az ATP túron, és annyi mindenem mentél keresztül, hogy ilyen helyzetekben sem kell őt féltenünk. Ez egy nagyon jó kifejezés, mert most mondhatjuk azt, hogy ki ez a Vasaró, igen, ki ez a monacói srác, oké. De aki ellen 6-0-ra vezetnek a tiebreakben, azt a legritkább esetben hozzák vissza. Azt még egy Novák Djokovic sem tudja visszahozni mindig, mert 0-6-ról megfordítani egy tiebreaket egész egyszerűen matematikailag nagyon nehéz. És ahogy azt meg tudta csinálni Marci, az szerintem már mutatta azt, amit te is éreztél vele kapcsolatban egész héten, hogy nem kell őt félteni onnantól kezdve, mert nincs olyan nehéz helyzet, amiből ne tudna kilábalni. És a Muti elleni negyeddöntő is szerintem nagyon jó példája volt annak, mert hogyha ott megnézzük a két játékost abban a három órában, hogy ki hogyan reagált a bizonyos helyzetekre, már pedig mind a ketten voltak olyan helyzetben, hogy jó, akkor ezt a meccset meg lehet nyerni, mind a ketten érezhették azt, és mind a ketten játszottak is úgy bizonyos időszakaiban a mérkőzésnek, amikor joggal hitték azt, hogy ez a meccs az övék lesz, és hogy mennyire különböző módon kezelte a két helyzetet Corentin Moutet és Fucsovics Marci, és milyen óriási kontraszt volt a kettő között, és jó volt látni azt, hogy Fucsovics Marci személyében egy rendkívül higgadt, profi, rutinos embert láttunk, aki helyenként baromi látványosan teniszezett, öröm volt nézni, amikor meg nem, akkor sem adta föl, és nagyon jól reagált ezekre a dolgokra.
Ja, Moutet ellen az a legnehezebb, hogy ne enged, hogy magával ráncson ez a cirkusz, amit a pályára tesz. Szóval az, hogy talán az adásban is elhangzott, hogy azért ott van az ellenfél, és látod, amit csinál. Szóval ezt nem lehet teljesen kizárni. Tehát fókuszálhatsz magadra, mindig arról beszélünk, hogy a saját játékával kell foglalkozni a játékosnak, de nem tudod kizárni azt, hogy ott van, dobálja az ütőjét, kiabál, hangos, zavar, megpróbál kizökkenteni, és ez nagyon fontos, hogy ennek ne menj alá, vagy ne menjél bele ebbe a játékba, és ne foglalkozzál vele, amennyire csak tudsz magadat próbáld meg vinni előre, motiválni, és tényleg megpróbált kizárni, mert hogyha ebbe belemész, és elvisz a hév, hogy most miért csinálja, meg idegesít, meg zavar, meg nem igaz, meg mit tudom én, ott puffogsz rajta, akkor elmegy a fókusz, és Moutet pont ennyi egy csettintés alatt tud váltani, és akkor azt ki fogja használni, a látja rajtad, hogy te alámentél ezeknek a játékoknak.
Így van, és ő nem ment alá Marci, vagy legalábbis nem volt olyan része ennek az alámenésnek, ami végül a meccsbe került, mert nyilván az első szettet elveszítette dupla break előnyből, de a második játszmában már ezt nem hagyta. A harmadik szedben meg aztán végképp nem hagyta, és ettől volt szerintem rendkívül profi, és tényleg öröm volt látni azt, hogy milyen, tényleg milyen kontraszt van a két személyiség között, és mennyire jól tudta ezt kezelni Marci, és meggyőződésem, hogy ez a Corentin Moutet elleni hullámvasút, amiből nagyon jól jött ki, és összességében azt kell mondanom, hogy egy rendkívül szórakoztató, nagyon látványos, és helyenként tényleg parádés teniszt hozó mérkőzést meg tudott nyerni Marci, mert ez szerintem később a döntőben segített Navone ellen.
Igen, Navone egyébként azt el kell mondani, hogy ugye ő Rióban játszott már idén ATP döntő, tehát ilyen szempontból volt tapasztalata, de egész más körülmények között, és neki ATP meccse sem volt még az idei szezont megelőzően, szóval egy nagyon rutintalan játékost kapott Marci a döntőre, aki nagyon jó salakon, viszont pont az, hogy Marcinak volt már tapasztalata, rutinosabb az ellenfelénél, ez gyakorlatilag eldöntötte azt a mérkőzést, mert Navone nagyon sokszor remegősen, idegesen játszott, és sokat segített Marcinak ki nem kényszerített hibákkal. Az mondjuk Marci számlájára írható, illetve az ő pozitív oldalához írható, hogy ahhoz, hogy a másik ugye roncson, ahhoz kell ezt te is valamilyen szinten, tehát ez ugye mindig egy ilyen szürke zóna, vagy egy nagyon érdekes vonal, hogy ugye mindenki úgy játszik, ahogy hagyják, ez az egyik ilyen mondás, tehát Marci azért ott stabilan tudott játszani, és az kellett ahhoz, hogy pályán tartsa a labdát valameddig, amíg el nem rontja a másik. És ez tök jó volt látni, hogy Marci végre úgy játszott, ahogy nagyon sokszor szeretnénk, hogy játszon, és ő is szeretné, hogy játszon, esélyeshez méltó módon, és magabiztosan, és sugározva, hogy én engem itt ma le kell győzni, nem fogom megverni magamat.
És ez nagyon hosszú út, hogy valaki idáig eljusson. Azért neki is eltelt 6 év, mióta azt a Genfi tornát megnyerte valahogyan is. És akkor tényleg azt gondoltuk, hogy azért sok kisebb-nagyobb tornagyőzelem jön majd, mint ahogy egyébként Grand Slam eredmények egy-egy nagyobb skalp mindig jött, csak aztán ugye ez a hullámzás, ez benne maradt a pályafutásában.
Viszont... És ez nagyon érdekes, bocsánat, most muszáj rákötnem a hullámzásra, mert ettől nagy dolog egy tornát megnyerni. Nem az nyer tornát, aki a legjobban teniszezik, hanem az nyer tornát, aki a legkiegyensúlyozottabban tud napokon keresztül, egy hétig, másfél hétig, két hétig játszani. És ez az igazán nagy kihívás, hogy ne legyenek benne akkora hullámok, hogy az arra rámenjen mondjuk egy meccs.
Így van, mert tényleg, ha megnézzük az összes mérkőzést, minden meccsen volt olyan, amire azt mondod, hogy jó, hát ez a tornát lehet nyerni, persze. Csak nem minden meccs ilyen, nem minden meccset lehet fenntartani azt a szintet. Sokat beszélünk a fenntarthatóságról, hogy ennek a játéknak, a jó játéknak a fenntarthatóságáról, és ugye a körülmények sem egyszerűek. Azért Grigspor ellen úgy kellett kiállni, hogy ott egy fél napot vaciláltak azzal, hogy felszárítsák valahogyan törülközőkkel kb. Azért a salakot, tehát hogy ilyen egészen abszurd dolgok voltak, mert hogy nem volt a bukaresti pályának vízzel vezetése. Jó, hát erre nem gondoltak, hogy esetleg esni fog az áprilisban az eső is. Mindegy, van ilyen, tehát ez előfordul mindenhol, de hogy ezt is kezelni, tudni kell kezelni. Nem csak azt, hogy Corentin Muti ott előadja az operett parádét, hanem azt is, hogy egy ilyen helyzetben te mondjuk órákat ülsz
a várakozóban,
az öltözőben, utána kijössz, elered az eső, bréklabdánál le kell menni, nem tudom micsoda, de iszonyatosan sok energiát elvesz az, hogy itt te normálisan tudjál viselkedni ilyen helyzetekben, és ne vágjad oda az ütődet a sarokba, mint ahogy egyébként mi csinálnánk ezt, hogyha nekünk kéne így játszanunk itt a sarki pályán. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció lelkileg, és ezen a héten ezt egyértelműen Fucsovics Marci kezelte a legjobban, de messze az egész bandából, aki ott volt, uh-huh. ott volt a bukaresti tornán, és ezt nagyon jó volt látni. És nekem nagyon-nagyon tetszett, főleg ugye a Muti elleni mérkőzésen, de a döntőben is azért láttuk azt, hogy Marci nem csak mentálisan, szerintem nagy részben mentális erejének köszönhető ez a tornagyőzelem, de nagyon jó volt látni azt, hogy taktikailag mennyire fegyelmezett tud lenni Marci, mennyire tudja azt játszani, amit kell bizonyos helyzetekben. És ott a Muti elleni mérkőzésen azért volt szerintem egy 8-10 olyan adogatójáték, amit tanítani való volt, tehát amit föl kéne venni, és azt mondani, hogy na, így kell játszani optimális rizikóvállalás mellett.
Mondjuk a döntőben ez nem mindig volt így ezért.
Muti ellen is hullámzott, de igen, erről beszéltünk, hogy a kulcs az, hogy a hullámzást hogyan tudott kezelni. De nem lehet végig jól játszani, viszont amikor jól játszott, azok az adogatójátékok, amikor 4-ből 4-szer fölment a hálóhoz, és megmutatta azt, hogy nagyon jó az előkészítés, nagyon jó az első szervája, és gyönyörűen tud mozogni fönn a hálónál, és gyönyörű röptéi vannak, nagyon látványosak. Hogy fölvette Mutéval a látványossági versenyt, pedig Mutéról sok mindent el lehet mondani, mert tényleg egy elmebeteg, valamilyen szinte, szó pozitív értelmében.
Egy őrült,
de őrült zseni, azt azért hozzá kell tenni. Tehát kevesen tudnak annyi mindent az ütőjükkel, mint Corentin Muti. És ebben abszolút felvette a versenyt például Marci. És ezt is jó volt látni, hogy van egy világklasszis szintű tenisze.
Igen, és ezt olyan olykor-olykor elő tudja venni Marci, és ezt nem láttuk eddig, hogy egy tornán keresztül hogy tudja ezt mondjuk nyújtani. Abszolút. És most összejött neki, és Navone is nehéz ellenfél volt, tehát meg kellett nyerni ezt a mérkőzést, segített neki Navone azért a hibákkal, viszont nem lehet elvenni Marcitól azt, hogy a legkiegyensúlyozottabb és legstabilabb ő volt egész héten Bukarestben, úgyhogy innen is nagyon nagy gratula Marcinak a torna győzelemhez.
És hát reméljük, hogy ez ad egy kis erőt majd a további tornákra, meg hát annak is nagyon kell örülnünk, hogy top 50-en kopogtat megint Marc, és azért az tök menő lenne a Garrosra úgy menni, nem? Hogy van két top 50-es játékosunk az ATP világranglistán.
Eurosport a podcastek otthona is. A Hosszabbítás podcast hetente elhozza a magyar és a nemzetközi sport legaktuálisabb témáit. Minden héten több népszerű sporttal is foglalkozunk. Olyan műsorainkban, mint az ES Bringa, a Saladlog és a Bontószög. Iratkozz fel az Eurosport Magyarország csatornájára kedvenc podcast hallgató felületeden, és ne maradj le a legfrissebb adásokról.
Barcelona. Barcelonával folytatjuk, mert hogy visszatért valaki. Egy bizonyos Rafael Nadal, nem tudom, hallottátok-e már a nevét. Egész ügyesen teniszezik bal kézzel.
Még most is.
Ja, hát nem egyszerű amúgy beszélni erről a helyzetről, továbbra sem. Tehát ugye Kobolli ellen, hát most én nem mondom, hogy én is ott lehettem volna, mert Kobolli annyira szórta a labdákat, hogy bárki lehetett volna ott,
keresztül, igen,
de 40 fölötti ki nem kényszerített hibát ütött, vagy nem is tudom pontosan, de valami iszonytató sokat, és azt nagyon simán nyerte Nadal, de hát nem lehet egyszerű a másik oldalon se lenni, tehát amikor ott jön, hogy lehet, hogy én játszom Nadállal az utolsó meccsét, egy Nadállal, érted, ez is egy mentális dolog, ami nem látványos, amit nem látunk, viszont része a tenisznek. És Kobolli ezt nagyon nem tudta jól kezelni, hogy ő most Nadállal teniszezik. Utána jött Dominor, aki meg nagyon jó formában van, és oda már nem volt elég Nadal játéka. Csak az a furcsa, nem tudom neked, milyen érzéseid voltak Nadállal kapcsolatban, majd aztán mondom én is.
Furcsa érzéseim voltak, keserédes egyértelműen ez, amit most látunk. Én tényleg nem látom azt, hogy ő le tudna játszani 2-3 mérkőzést egymás után olyan színvonalon, ami már egy Dominor ellen elég salakom. De nyilván Dominor nehéz ellenfél, azt én hozzáteszem. Ugyanakkor viszont ott van a Rafael Nadal faktor, amit még mindig nem tudunk eltemetni, pont amit te is mondtál Koboli ellen, hogy az ilyen jellegű játékosok, akik lehet, hogy most már erőben bírnák Nadal ellen, és mondjuk egy hosszú háromszettes mérkőzést akár meg is tudnának nyerni, de ott van bennük, hogy én Rafael Nadallal játszom. Utolsó évében, úristen, még egyszer összejött, hogy vele játszak. Itt a lehetőség, megverhetem Rafael Nadalt, mert tudom, hogy sebezhető már Rafael Nadal, és nem tudok úgy játszani, hogy az igazán méltó legyen, pedig egy Koboli is megverheti már, bárki megverheti, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogyha valaki kihagy ennyi időt, amennyit Rafael Nadal meg kihagyott, akkor egy hosszú mérkőzésen bárki meg tudja már verni őt.
Annyi, hogy hosszú mérkőzést kell csinálni belőle.
Igen, de
és akkor van esélyed.
De benned van ez, és el tudom képzelni, hogy tényleg ez egy Koboli szintű teniszezőnek, de még akár előrébb is, nem egy Dominornak, mert Dominor azért, még ha rosszul is játszik, akkor is elér labdákat, tehát hogy azért nem ő a jó példa erre, de mondjuk egy top 20-as, top 30-as játékos, aki azt mondja, hogy mi Rafael Nadallal gyorsan játszhatok egyet, az nem tud úgy teljesíteni, hogy igazán szeretne most, hogy egyébként megverhetné már Rafael Nadalt. És ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezért érdekes most nézni a madridi sorsolást is, ahol egy olyan szabadkártyással fog játszani, akinek még nálánál is alacsonyabb a világranglistás helyezése és nulla ATP mérkőzése van, és ezren kívül van, és igazából csodának is egy kis pénznek köszönheti azt, hogy ő egyetlen ott van azon a madridi főtáblán.
De azt láttad, hogy fogta a fejét. Tehát igen, volt egy Instagram bejegyzése, ahol nem is tudom, fogta az arcát, hát, hogy úristen, Nadallal fogok játszani.
Igen, tehát hogy ezek óriási
egy
dolgok.
Ezt le tudja vetkőzni addig, ez kérdés.
De ez nagyon nehéz, viszont egy jó lehetőség Nadalnak, hogy ezres tornán mérkőzés nyerjen, mert azért ezt a kisrácot nyilván fél lábbal is meg kellene vernie. Viszont megint Dominor jöhet majd a második fordulóban is. És ez... Na, szóval a lényeg az, hogy nagyon hosszú, nagyon messziről indítottam ezt az egészet, amikor megkérdezte, hogy milyen érzésem volt ezen a héten, és igazából Rafael Nadal fogalmazta meg helyettem ezt az érzést, amit a Dominor elleni vereség után nyilatkozott, és ezt nagyon sok helyen olvastam, és hát bejárta a világsajtót ez a mondata, ami szerintem nagyon sok mindent elmond arról, hogy Nadal mennyire reálisan, vagy valószínűleg nálunk is jobban reálisabban látja a helyzetét, az, hogy még egy lépést teszek Madridban és Rómában, és ha valahol érdemes mindent beleadva meghalni, az Párizs. És ez egy fatalista mondat, ezt azért mondjuk ki. Tehát egy picit előrevetíti azt, hogy itt nagyon közel van már az a pillanat, amikor utoljára látjuk Rafael Nadal tétmérkőzésen. Annak ellenére, hogy most a héten bejelentették, hogy ott lesz szeptemberben Berlinben a Leverkupán, ami tök jó, csak hát az ott már nem... Az már olyan lesz, mint amilyen Roger Federer-szerű búcsú volt, amit abszolút meg is érdemel, és szerintem tök jó, hogy ezt ott meg fogja kapni, de el tudom képzelni, hogy a Garros lesz az utolsó.
Roger visszajön párosozni vele, szerinted?
Mi visszamennék a helyébe.
Az mekkora lenne.
Nem, az tök nagy lenne. De én nekem az volt az érzésem, hogy itt a Garroson vége lesz ennek a dolognak.
Igen, nagyon nehéz beszélni erről azért, mert van egy ember, aki 20 évig mindent megnyert. Tényleg 20 évig mindent megnyert. És aztán visszajön, és át kell állítsuk magunkba azt, hogy ő nem azért jött vissza, hogy nyerjen.
Nem.
Ő azért jött vissza, hogy még egyszer pályára lépjen gyakorlatilag, és hogy bizonyítsa magának, hogy ő még képes a pályán teniszezni versenykörülmények között. És nem az a célja, hogy tornát nyerjen, mert szerintem ez irreális, és ezt Nadal sem várja el magától. Ezt így külsőleg, ugye Eubanks is mondta volt, hogy megkérdeztek játékosokat, hogy ki nyeri a Garrost. És ugye én is évelején még Nadalt mondtam, mert nem láttuk nagyon játszani, meg nem tudtuk, hogy milyen állapotban van. Április vége van, kiderült, Nadal nem fog Garrost nyerni. Nadalnak az már egy óriási siker lenne, ha ott tudna lenni a Garroson, és akár még, nem, még ha meccset nyer, szerintem az már óriási győzelem neki. Mert azért három szettet, mert neki pont azzal van most már problémája, hogy a hosszú meccseket egyszerűen nem bírja. Lemarad lábbal, a szervája sem oké, és azért neki ugye a hasfala miatt, tehát ő nem szervált, amíg sérült volt. És ez nagyon látszik. Mert lassabbak az adogatásai, nem olyan élesek, és ugye Gilgross podcastjéből sok mindent átveszünk azért itt a Salakblogban is, most is Gil például azt mondta, hogy ez tök érdekes, ugye, hogy összefügg a szerva és ez a fizikalitás, mert hogy minél rosszabb a szervád, annál fizikálisabb lesz a meccs, hiszen nem tudsz ingyen pontokat szerezni, vagy könnyű pontokat. És Nadalnak pont ezzel a kettővel van problémája, hogy a hosszú meccseket nem bírja, viszont a szervája sem olyan már, nyilván a sérülése miatt, hogy hónapokig nem szervált. Szóval neki az már győzelem, hogy visszatér a pályára, és ezt kell nekünk is szurkolóként, meg külső szemlélőként átértékelni egy picit, hogy ne azt várjuk el, amit Nadal 20 évig csinál, csak hát ez úgy nagyon nehéz, hogy évek, pár éve még tényleg ő nyert mindent nagyjából, vagy nagyon sok mindent nyert. Most meg nem lehet ezt elvárni tőle.
Igen, ez egy nagyon...
És ugyanaz az ember.
Nagyon ambivalens érzés, pedig hát Rafael Nadal, ő fölkészített rá minket. Tehát, hogy ő ezt már tavaly elmondta, hogy ez lesz valószínűleg az utolsó évem, szeretnék elmenni azokra a tornákra, amik a kedvenceim, és elbúcsúzni. Nem arról beszélt, hogy ő még 25 grenzlemet akar nyerni, meg világ első akar lenni, meg úristen, Nadal Djokovic döntő, dehogy lesz, tehát nem.
Csak senki nem hisz neki, mert mindig megcsinálta a lehetetlen.
Pontosan, tehát hogy ezt ő maga építette föl azt, hogy most ezt nem hisszük el neki, vagy talán most kezdjük el elhinni, mert szerintem még a salakszezon előtt is mindannyiunkban élt az, hogy jó, oké, nem játszott, jó, oké, nem nyert meccseket, jó, mindentől visszalépett, de majd a salakszezon.
Majd salakon, bizony.
És igen, annyiszor söpörte a salakszezont, szó szerint, hogy ezt nehéz elképzelni, de ezzel meg kell barátkoznunk, hogy itt a vég, és most már Nadal is ezt mondja, és ő pontosan tudja, hogy mire képes, és ő pontosan tudja, hogy oké, hogy ezt a kis amerikai kisrácot még meg kéne verni Madridban az első fordulóban, de hogy Dominortól egy gyorsabb salakon már nem biztos, hogy egyáltalán szettet tud fogni. És akkor ott van még Róma, és ott van Párizs, ami meg... Ez egy tökéletes helyszín lehetne arra, hogy búcsúzunk, csak azt arra kell felkészülnünk, hogy ez akár az első fordulóban is bekövetkezhet, és akár csúnya vereség is lehet. És én még bízom benne, mert ugye a világranglistás helyezés alapján nem, de korábbi olimpiai bajnokként szabad kártyát a párizsi olimpiára szerintem kaphat Rafael Nadal. Utána néztük már a szabályoknak, én úgy tudom, hogy ennek nincs semmiféle akadálya, aki ennyi Grand Slamet nyert meg tényleg ott volt a Davis kupában is, és olimpiai bajnok ráadásul. Azt hiszem, a szabadkártyát így kapja meg, majd főleg Párizsban. Én abban is bízom, hogy akkor nem a Garros lesz az utolsó, hanem a párizsi olimpia.
Mégiscsak
kétszett, és aztán a Lever kupa. Tehát nem az van, hogy most akkor nekünk egy hónap múlva el kell búcsúznunk Rafael Nadaltól, de el kell búcsúznunk Rafael Nadaltól. És ezt most nagyon szar kimondani, de ez így van.
Bizony, ezt már tényleg a felé mutat. Beszéljünk a győztesről, a döntőről. Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud. Megvan a 7. elbukott ATP 500-as döntő után. Ruudnek a győzelem. És visszavágott Tsitsipasnak a Monte Carlói vereségért. És nagyon sok mindenről beszéltünk az előző adásban, aki lemaradt arról, az mindenképpen hallgassa meg. Mert most nem kezdjük el elmondani nagyjából ugyanazt, csak pozitív előjellel. Mert most Ruud, amit ott rosszul csinált, az gyakorlatilag kijavította. Ilyen volt a hátulról fogadás, kivette gyakorlatilag most azzal, hogy előre jött a szervaröpte játékát Tsitsipasnak, aki csak kb. A fontos pontokban nyúlt ehhez a fegyverhez. A fonákját is jól tudta támadni az ellenfélnek. Agresszívabb volt, ami nagyon fontos volt, hogy ne Tsitsipas irányítson, úgyhogy mindent kijavított Ruud gyakorlatilag.
Hát a teóriám erre az, hogy nyilván Ruud vasárnap visszament a szállodai szobába, és aztán átutazott Barcelonába is, és a repülőn nyilván meghallgatta a Salakblog podcastet, elmondtuk, hogy mit kellett volna jobban csinálni, és 4 nappal később megvalósította pontosan azt, amiről beszéltünk, úgyhogy szívesen, Kasper.
Szívesen, így van.
De amúgy tényleg, tehát hogy ezt jó látni, mindentől függetlenül ez tök jó látni, hogy valaki egy hét leforgás uh-huh. alatt, oké, másik torna, másik borítás, más, de tök mindegy, de ugyanazzal az ellenfél ellen 6-7 nappal később mindent ki tudsz javítani, amit rosszul csináltál. És ez szerintem borzasztó fontos dolog. És amennyit szapultuk idézőjelben szegény Casper Ruudot az előző podcastben azzal, hogy ő a nagy meccsekre nem tudja fejezni, hogy nem tud váltani, hogy nem tud a komfortzónából kilépni, hogy nem tud érzékelni ilyen dolgokat meccs közben, hogy ez nem működik, akkor mást kéne játszanom. Ezt most viszont egy hét leforgása alatt nagyon szépen átváltotta. És ezek szerint meg kell őt követnünk ebben, hogy ez akkor mégiscsak lehetséges az ő fejében, és ezt nagyon-nagyon jó látni egy teniszezőnél, mert ennek előbb-utóbb meg lesz a jutalma, mint ahogy múlt héten megvolt a Djokovic elleni győzelem, most pedig az, hogy vissza tudott vágni nagyon hamar egyébként egy nagyon jó formában lévő Stefanos Tsitsipasnak. És ez nekem nagyon tetszett ebből a szempontból. Az, hogy Cicipász miért nem tud 500-as tornát nyerni, én nem tudom. Jól. Tehát ez tényleg úgy van, hogy így valaki a fejbe beleütette ezt az 5 meg a 2 nulla, és akkor kész.
11 500-as döntőt
játszott, ebből ez a negyedik volt Barcelonában. A negyedik. Jó, oké, eddig Alcaraz-szal meg Nadal-lal játszotta a döntőket, ezt értem, de...
Viszont 5 döntőt ugye elbukott Rüd egymás után, és most megint tudott, tavaly áprilisban Estorilban nyert legutóbb döntőt, ami azért komoly, tehát nem gondoltunk úgy, de mondjuk a második felében azért beszéltünk arról az évnek, hogy Rüd nem ugyanazt hozza, amit tavaly, 2022-ben.
De végül is igazából azt hozza, tehát eljut idén a döntőkig.
Igen, csak nem nyeri
nem
meg
nyeri
őket.
Meg egészen vasárnapig ez így volt, de hogy ez 22-ben is kb. Így volt, meg ugye tavaly is játszott egy gárosz döntőt. Tavaly is játszott egy gárosz döntőt, szóval azért, ja. Nem rossz, tehát nem tudok rá rosszat mondani.
Igen, ő is olyan, kicsit két amúgy élő. Pont olyan, mint Cicipász, nem?
Igen.
Tehát, hogy mindenki, tehát annyira elő van a világranglistán, hogy mindenki így várja, hogy még tovább, de ott már megugrani nagyon nehéz egy lépcsőfokot. De idén 4 torna győzelme van. Ő vezeti az ATP listáját a megnyert meccsek tekintetében.
4 torna győzelme.
Így van.
De mindegy.
Bocsánat. Hát, igen.
4-szer volt egy torna győzelem a negyedik döntőjében.
Ja, úgyhogy Rüd kijavította a hibáit, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz vele, de a salak szezonban most nagyon jól néz ki megint Rüd.
És akkor ugye akkor ezt kell mondanunk, hogy a salak szezonnak most már azért benne vagyunk a közepibe.
Szép.
Értem, hogy a 2000-es torna még előttünk áll, a két igazán fontos felvezető verseny a Garrosra még előttünk áll, de akkor most azt kell mondani, hogy Cicipász és Rüd. Amúgy, mert róluk szólt.
Amúgy ez tényleg tök érdekes, mert tavaly ugye nagyon az volt, hogy Alcaraz vagy Djokovic gyakorlatilag, Garros. Mert hogy Cicipász nem olyan, meg Rüd se, vagy nem tudom, és meg Medvegyev nyert tornát Rómában, meg mit tudom én. Rooney-ról beszéltünk még talán tavaly, igen, hogy ő is igen, jó lehet. Ugye Monte Carlo-i döntőjével, meg ugye Rubjov is nyert tavaly Monte Carlo-ban, és akkor most tényleg az van, hogy a Cicipász is jó, a Rüd is jó, akik salakon tényleg eddig ott voltak, de az eredmények nem jöttek, most az eredményekkel alátámasztják azt, hogy hello, számoljatok velünk. Úgyhogy sok esélyes lehet a Garros, ami szerintem tök régen volt.
Ugyanerről beszéltünk, hogy ez egy tök izgi Garros lesz ebből a szempontból. Ja. Nyilván azt most el kell érnie mind Rüdnek, mind Cicipásznak, hogy ne játsszák túl magukat Madridban és Rómában, ami ugye nehéz egy teniszezőnél, mert minden tornát meg akar nyerni, ahol elindul, és ezt én értem is, és ráadásul Cicipásznak talán még az a kicsit gyorsabb salak segíthet is Madridban, de nem szabad, hogy kipukkadjanak, mert ez a veszély szerintem viszont benne van, hogyha itt valamelyikük még valamelyik ezresen nagyot megy, akkor pont a Garrosra fog kifulladni ez a sztori, főleg aki mondjuk esetleg Rómában játszik jobban, ami ugye közelebb van a Garroshoz. Ugyanakkor meg viszont azt sem csinálhatják meg, hogy jó, akkor mi most nyertünk Monte Carlo-t meg Barcelonát, akkor most kiesünk a második fordulóban mind a 2000-es tornán, mert az még megint nem jó. Tehát, hogy ezt így balanszírozni is kell, szerintem, a Garrosig. Meg ugye arra leszünk majd kíváncsiak elsősorban, hogy Madridban és Rómában azok, akikről tavaly beszéltünk, tehát Djokovic, Alcaraz esetleg, ha meggyógyul, meg az egyéb nagyobb nevek hogyan teljesítenek. Mert hogy most Alcaraz nem tud címet védeni Madridban, azt mondja, Medvegyev címet védjen Rómában, azt bele se kezdek ebbe a szürreális mondatba, akkor tényleg úgy megyünk a Garroszra, hogy ne kinyeri meg a Garroszt.
Kinyeri meg a Garroszt,
és fogalmunk sincs. Életünkben talán először fogalmunk sincs, vagy nem lesz majd, de hát meglátjuk.
Hát ez rejtélyes, igen, rejtélyes
a levezetés. Jan Ménard Truff nyeri meg?
Akár, mert hogy van egy ember, aki 30 éves kora fölött jobban teljesít, azt lehet mondani, mint 30 éves kora előtt. És nem Djokovic. Mert hogy...
Reméljük, hogy Fucsovics Marci majd csatlakozik.
Hát Fucsovics, mert most ő is igazából is igen, amúgy.
Tehát akkor
többen is vannak Djokovicson kívül. Úgyhogy igen. A nők hazudnak, a férfiak hazudnak, a számok nem. Jan Lennart Struff megnyerte élete első tornáját 33 évesen.
Így van, és ez egy óriási dolog szerintem, mert ő azért tényleg egy olyan élete és pályafutása volt, aminek már sokkal korábban vége lehetett volna, hogyha a sérüléseit nézzük, hogyha azt a gödröt, azt a mélységet nézzük, ahonnan ő visszakapaszkodott már tavaly. Ez ne felejtsük
el. Az én visszatérője.
Így van, ugye tavaly a madridi ezres tornán, ha jól emlékszem, talán selejtezőből ráadásul jutott el egészen a döntőig. Nyilván kevés esély volt rá, hogy ezt a finálét megnyerje. De én kicsit úgy voltam Struffal, hogy most itt Madridban elveszíti azt a ennyi 1200 pontot, vagy nem tudom mennyi.
De hogy sőt, Lucky Loser volt.
Ja, Lucky Loser. Várjál, ott, az, tudod, ott voltak az Lucky Loserek, én arra emlékszem.
Azt hiszem az volt, hogy Lucky Loserként az első volt, aki ATP ezres döntőt játszhatott, valami ilyesmi volt a statisztika. Na mindegy, ez a lényeg, hogy tényleg ott egy nagyon nagyot menetelt.
Nagyon nagyot, és ugye három elveszített döntő után sikerült végül hazai pályán játszania egy olyan meccset, amit meg tudott nyerni úgy, hogy játszott már szintén otthon. Igen,
igen, Stuttgartban volt. Hát ott
meccslabdája volt Tiafó ellen. Tényleg.
Ott meccslabdája volt Tiafó ellen. És az nagyon egy ilyen heartbroken, egy ilyen szívszaggató vereség
otthon
volt.
Otthon vagy, van meccslabdád, és elveszíted azt a meccset, és most sikerült neki. Úgyhogy ezek a sztorik szerintem nagyon-nagyon jók, és olyan tök furcsa, hogy Jan Lehner Struff, aki egy, alapvetően az én fejemben egy szervaröptésként él, salakon aratja a legnagyobb
Struffnak
sikereit.
Az egyik nagy fegyvere, szintén Gil Gross mondta, és szerintem tök jó hasonlat, meg tök jó gondolatmenet, hogy Struff az kevés olyan játékosok egyike az ATP túron, aki teljesen mindegy, hogy milyen lassúak a körülmények, mert azért itt Münchenben brutál lassúak voltak a körülmények. Szóval bármilyen lassú is a körülmény, ő akkor is tud gyorsítani és gyorsan játszani. És ez tényleg...
Mert ez ösztönösen az a játéka.
Igen.
Tehát ő nem is tudna szerintem máshogy játszani.
Lehet.
Vagy akkor hamar kikap, igen.
Úgyhogy most ez szintén pályára tudta tenni ezt a játékát Fritz ellen, és arra tudta kényszeríteni Fritzet, hogy védekezzen, ami ugye Fritznek gyakorlatilag a gyenge pontja. Mert Fritz nagyon jó támadójátékos, viszont hogyha védekeznie kell, akkor sebezhető. És Struff nagyon szépen vitte végig. Hát itt ezen a tornán verte Rune-t 45 perc alatt, vagy 46 perc alatt, valami ilyesmi.
Mint Fábi, annó emlékszel,
ja.
Nem?
Hát jó, de ott beteg volt Rune, itt most nem olvastam ilyet. De igen, tehát hogy Struff itt azért nagyot menetelt.
Igen, ez a 33 éves, ez azért relatív, mert csütörtökön lesz a 34. születésnapja, ja, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy 34 évesen nyert, ami azért már egy idősebb kornak számít
hát
a harmadik,
profi teniszben. Ő a harmadik ATP bajnok 90 óta, harmadik legidősebb ATP bajnok. Volt Paolo Lorenzi, Kitzbühelben 2016-ban, Viktor Estrella Burgos volt még, aki 2015-ben Quitóban tudott nyerni 34 éves kora fölött, és akkor utánuk jönnek Wayne Arthurs, Gilles Müller és Jeremy Bates. Szöulban még 94-ben. Akkor születtem.
Köszönöm, ezt most kellett mondani. Igen, de Jeremy Bates akkor 30, már 31 éves volt, úgyhogy...
Azon, ja.
Szép. De hát, hogy ez tényleg egy olyan döntő volt, ami ilyen, kicsit talán szerintem ilyen szívből is jött Jan Lehner Struffnak, mert nem volt indokolt, ez egyébként döntőkben 6-0-ra álló Taylor Fritz ellen, az ő 0-3-as mérlegével, úgyhogy azért van közöttük elég sok idő, tehát gyakorlatilag 7 év, vagy is tudom, 8, majdnem 8 év van közöttük, szóval ez nagyon, nagyon kis... szép sztori, vagy ilyen feel-good sztori a Jan Lehner Struff féle.
És kicsit mind a három. Tehát, hogyha ilyen szomszédokos ezért akarunk csinálni ilyen kamerában nézős értékelés.
Nem is hol néztél, mert szomszédokat, ennek se születtél, most derült ki.
Videókat láttam azért már belőle, meg egy-két részt, de hogy akkor, hogy itt értékelni a végét, hogy akkor mindegyik sztoriban volt valami szépség, meg tanulság, hogy mindegyik játékos, aki most tornát nyert, az egy picit így... meg tudta hazudtolni azt, hogy ugye, amit eddig láttunk tőle, hogy Struff nem nyert még döntőt, és meccslabdáról bukott, és most csak azért is meg tudta csinálni. Marci 6 év után nyert tornát. Rüd nem játszott jól, sőt, rosszul játszott a Monte Carlo-i döntőben, és most Barcelonában hibátlan volt, úgyhogy mindig van feljebb.
Igen, ez gyönyörű. Janka néni. Régyunk. Én akkor én eljátszom Janka néni. De tényleg így van. Tehát ezek nagyon jó sztorik. Nekem nagyon tetszettek ezen a héten. Pedig csak 500-as hét volt, vagy 250-es hét volt, de mégis mennyi témát szolgáltatott.
Igen. Úgyhogy a szomszédok az jön majd legközelebb is Petrával és Bálinta. Jövő héten jelentkezünk ismét már Madriddal, mert hogy jön az egyik legspeciálisabb ezres torna, ugye magaslaton rendezik, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha Shelton elődöntőt játszik. Hopp, egy bold prediction. Szerintem Shelton jó lesz. És hogy mi lesz Madridban, azt megbeszéljük majd akkor jövő héten. addig is tartsatok az Eurosport többi podcastjével, mert fent vagyunk SoundCloudon, Spotify-on, Apple Podcast-en és Google Podcast-en is. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le egyetlen adásunkról sem. Hogyha kérdezni akartok tőlünk Petrával, akkor a Salakblog Facebook oldalán tegyétek fel üzenetben nekünk, és aztán megpróbálunk rá válaszolni, néha összejön, néha nem. De igyekszünk, meg dobjatok föl témát is, amire kíváncsiak vagytok, és akkor megpróbáljuk Petrával azt is ide az adásba beleszuszakolni, de hát rengeteg téma van mindig, úgyhogy nem tudunk minden témát azonnal. Na de, a lényeg az, hogy jövő héten Madriddal folytatjuk, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!